Benne vagyunk a furcsa üzenetsorozatba. Ez a mai üzenet is egy nagyon furcsa lesz. Úgy már hallottunk a furcsa gyülekezetről, furcsa szeretetről, pásztor Fodor Jánostól, Kaposvárról. Volt a furcsa kegyelem, pásztor Csaba, Pulc utcából, és a múlt héten a furcsa világosságról hallottunk. A mai üzenet, ez is nagyon furcsa lesz, de egy kicsit segítsek abban, hogy miről fog szólni ez a mai üzenet. Tudjátok, hogy szeretek így receptekkel, főzéssel kapcsolatos példákat hozni. Hát ma se lesz másként, de most nem én fogok erről beszélni, hanem egy... Hallgassuk meg.
Tüttyölt ratyli. Magyar étel. Hozzávalók. 1,5 kiló nyers ratyli. 1 jókora pese. 2 csobolyó gönyészde. Ha lehet, pörcögősi. 3 csipet ciháta. Elkészítése. A nyers ratylit fertájórát posvásztjuk, míg csurmot nem enged. Szép hőjén kipicskázzuk, a nyesedékből pedig apró csulmákat gyúrunk. Ezek kerülnek a koshatba. Közben a pocadékot megpecsentjük, a ratylit pedig hagyjuk slottyanni. Tüttyölni csak akkor kezdjük, ha már jó vatyálós, a pesét lesolyvasztjuk, aztán már csak töttyengetjük, mert hamar odakaphat, ahova nem szeretnénk. Jó étvágyat!
Kitaláltátok, hogy miről fog szólni ma üzenet? Furcsa szavakról. Volt ebbe is egy-két furcsa szó. De a viccet félretéve, igazából a Bibliát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az is tele van furcsa szavakkal, furcsa mondatokkal, furcsa emberekkel. Tulajdonképpen az egész Biblia egy furcsa szöveg. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a mikrofont most leteszem, és mindenki olvas valamit, a Bibliájából, valahol, és a végén mindenki elmondhatja, hogy milyen furcsa szavakat talált benne. Ez is vicc volt. Néhány pontot fogok majd felsorolni. Az első, az a teremtés szavai. A Biblia mindjárt a teremtés történetével kezdődik, ahol leírja, hogy Isten hogyan teremtette a világot. Ugye nem úgy történt, hogy csettintett egyet, és akkor hirtelen ott volt, vagy nagyon erőlködött, és hirtelen megjelent valami, hanem a szavával teremtette. Nem ott ült a nagy semmi közepén, és akkor összerakosgatta a különböző elemeket, egy kis hidrogén, egy kis hélium, rakjunk bele egy kis aranyat is, szépen fénylik, rakjunk bele egy kis szenet, jó lesz az még valamire, és aztán ott ül a semmi közepén, gyúr egy-két galacsint, széthaigálja minden irányba, ugye, táguló univerzum, hanem a szavával teremtette. A zsidó levél 11.3 azt mondja, hogy hitünk által értjük meg, hogy a világ mindenséget Isten a kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő. Azt tudjátok, hogy a Jupiternek a vörös foltja az hogy keletkezett? Hogy az micsoda? Isten új lenyomata. Isten ott lökte meg, hogy a pályájára álljon. És Perszeidákról hallottatok már? Egy meteorraj. Most 12-én lesz a csúcspontja, akkor lehet a legtöbb hullócsillagot látni majd. Akár 200-at is óránként. Érdemes kimenni és megfigyelni ezeket a dolgokat. Tehát teremteni tudunk a szavunkkal. a kimondott szónak, annak van egy hatalma. A szavainkkal tudunk békét teremteni, tudunk háborút létrehozni, tudunk embereket bátorítani, tudunk szeretetet adni. Én a feleségemnek azt mondom, hogy szeretlek, akkor teremtettem valamit, létrehoztam ő benne valamit. Ezzel a szóval, hogy én azt mondom, hogy szeretlek, ezzel kifejezek felé valamit. És benne valószínűleg egy szeretetet fogok létrehozni. Nem azt fogja mondani, hogy ne szeress, nem akarom, hogy szeressél, hanem elfogadja, és egy örömet fog benne létrehozni. De tudok olyan szavakat is mondani, amivel megbántom. Tudok pusztítani a szavaimmal. Tudok kegyetlen lenni, és tudok egy távolságot létrehozni. Akár a feleségemmel, akár a barátaimmal, családtagjaimmal, vagy akár a gyülekezetben. Tudok egy távolságot létrehozni egy emberrel szemben. Mert a szavaimmal tudok pusztítani. Mi a munkahelyünkön kitiltottuk például a pletykát. Tilos pletykálni, mert a pletyka az is létre tudtok hozni valamit. És az se a szeretet, az se a kedvesség, az se a jóság. Az is képes pusztítani, képes megölni a barátságot, képes megtörni a kapcsolatot. És alapvetően nem ez a célunk, hogy távolságot hozzunk létre. Az, hogy közel hozzunk embereket, közel vonjunk másokat. És a második pont a hazugság szavai. És erre találunk egy nagyon jó példát a Bibliában. Mindjárt a teremtés után ott volt a kígyó. És a kígyónak voltak szavai. Ott volt Ádám és Éva a paradicsomban, és nagyon jó helyük volt. Megvolt mindenük. Mindent megehettek, minden fáról ehettek. Egyetlen egy fa volt, amit Isten megtiltott nekik, hogy egyenek róla. És ez a tudásfája volt. De aztán történt ott valami. Ott volt a kígyó. 1 Mózes 3:1-6. A kígyó egyszer megszólította az asszonyt, és ezt kérdezte tőle. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy ti nem ehettek a kert egyetlen fájának gyümölcséről sem? Már itt nem mondott igazat a kígyó. Már itt hazugság volt a szavaiban. Mert Isten nem ezt mondta. Nem ezt mondta Isten, hogy egyetlen fáról sem ehetnek. Egyetlen egyet tiltott meg. Egyetlen egyet. Az asszony ezt válaszolta. Nem, dehogy. A kert minden fájáról szabadon ehetünk. Csak egyről nem. Arról az egyről, amely a kert belsejében van, Isten mondta, hogy ne együnk a gyümölcséből, sőt, hozzá se nyúljunk. Nem figyelt. Isten ezt nem mondta, hogy hozzá se nyúljatok, csak hogy ne egyetek róla. Mert különben meghalunk. De a kígyó így felelt. Ugyan dehogy fogtok meghalni. Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Megismeritek, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony látta, milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik. Ezért leszakított egyet, és megette. Majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. A kígyó hazudott. A hazugság szavait szólta. lesz neked. Nem halsz meg. És hogy nem lesz baj. Egyél nyugodtan. És hogyha szétnézünk a mai társadalomba, akkor rengeteg hazugságot hallunk. Rengeteg hazugságot. Tele van hazugsággal a világ. Ha csak arra gondolunk, hogy a reklámok. Vegyél föl hitelt. Nem baj, hogy nincs pénzed, de te azt akart. Akard azt a valamit. Akard azt a nagyobb tévét. Akard azt a nagyobb lakást. Azt a nagyobb autót. Nem baj, hogy nincs pénzed rá. Vegyél fel hitelt. És már is csapdába kerültél. Vagy ott van diákhitel. Szegény gyerek még be se fejezte az iskolát, már adós, már eladósodott. Kend magadra ezt a kenőcsöt. 10 évet fogsz fiatalodni. Olyan síma lesz az arcod, mint a baba popsi. De hogyha ez igaz volna, akkor nem volnák ráncos emberek az utcán. Tudjátok, én idős otthonban dolgozom, és ott azt látom, hogy nem sima az embereknek az arca. Még biztos használtak ilyen krémeket, használtak különböző kenőcsöket, maximum a plasztikai sebész, azt tud simítani, vagy a vasaló. De nem biztos, hogy valaki az arcára szeretné tenni a vasalót. És a plasztikai sebészre sem mindenkinek van pénze. De ha veszel föl hitelt, akkor lesz. Akkor simává tudod szabatni az arcodat. De ez hazugság. Vagy edd ezeket a vitaminokat. Olyan egészséges leszel, mint még soha. Edd ezt az étrend kiegészítőt. Meg fogsz fiatalodni. Minden bajod elmúlik. De nem múlik el. Félre vagy vezetve, be vagy csapva. Sátán a vádló. Hazugságokat terjeszt rólad. Hazugságokat mond rólad. És azt mondja, hogy ha nem éred el ezt a szintet, akkor béna vagy. De ha elérted ezt a szintet az életedben, akkor még följebb kell lépned, még többet kell létrehoznod. Akkor vagy értékes, hogyha nagyon jó diplomád van. Akkor vagy értékes, hogyha van hatalmad. Akkor vagy értékes, hogyha pozíciód van. Igazából az igazságtól akar távol tartani. Attól az igazságtól, ami megmondja neked, hogy ki vagy. Ami megmondja neked, hogy értékes vagy-e. És ki tudná legjobban azt, hogy mi a te értéked. Ki az, aki meg tudja neked mondani, hogy nem vagy béna, nem vagy gyenge, nem vagy selejt. Az, aki létrehozott téged, aki alkotott, aki megteremtett. Isten. Isten egy céllal hozott létre bennünket. Minden egyes embert. Mindenkit. Kivétel nélkül. Mindenki értékes Isten előtt. Mert Isten az alkotód. Ő hozott létre. Ha van gyermeked, akkor ezt te tudod legjobban átérezni. hogy a gyermeked számodra értékes. Mondhatja azt bárki, hogy a te gyermeked az buta, az gyenge, de te tudod, hogy nem az. Isten is így gondolkozik rólunk, mert Isten szeret. Isten szeret bennünket. Róma 8:1. Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. 8:31. Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk? Isten velünk van. És ha Isten velünk, akkor nem mondja senki, hogy értéktelen vagy. Nem mondja senki azt, hogy nem vagy jó semmire. Mert ez nem igaz, ez hazugság. És hogy a vádlásnak a méregfogát is kihúzzuk. Róma 8:33-34. Ki vádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott? Senki. Isten felmentette őket minden vád alól. Akkor ki ítélhetni el őket? Talán Krisztus Jézus. Hiszen ő nem csak meghalt, de fel is támadt értünk. Most pedig az atya jobb oldalán ül, és közben jár értünk az atyánál. Senkinek nincs joga vádolni. Senkinek nincs joga kárhoztatni. Mert Isten számára értékes vagy. Hallgass az ő szavára, hallgass Isten szavára, hogy ő mit mond rólad, hogy ő milyennek lát téged. Személyesen neked mit mond. Nem másnak, neked. De a harmadik pontunk az a törvény szava. Hogy a zsidók ott voltak a fogságban, Egyiptomban, rabszolgák voltak. Sokáig. Hosszú ideig ott voltak. Ugye a rabszolgáknak nem sok szavuk van. Nem sok lehetőségük van. Nem tudják megtenni azt, hogy na, délután elmegyünk a moziba, megnézzünk valami jó filmet, egy hétvégén elmegyünk kirándulni, megnézzük a piramisokat. Nem tudnak elmenni szabadságra. Most 2 hétre leugrunk a Balatonpartra, kicsit nyaralunk, kicsit pihenünk, kicsit strandolunk. Rabszolgák. A rabszolgának van egy olyan tulajdonsága, minden percbe van osztva. Nem kell neki gondolkodni. Most mit csináljak ma? Hova menjek? Hogy osszam be az időmet? Nem kell neki. Be van osztva az ideje. És utána 2 Mózesben, ugye, hogy Mózes kivezette őket Egyiptomból, és ott annak a pusztában. És hirtelen ott a szabadság. Nem mondja meg nekik senki, hogy mit kell csinálni. Ugye a rabszolgaság idején még az ételt is odarakták eléjük. Nekik csak dolgozni kellett. Amit mondott nekik a felügyelő, azt csinálták. Te téglát csinálsz, te hozod a sarat, te hozod a vizet, és csinálták. De ugye most megváltozott minden. Most magukról kell gondoskodjanak. És szükség volt valamire, amihez tudtak igazodni. És ugye ez volt a törvény. Ugye a Sínai hegyen megkapták a törvényt. Galácia, 3. fejezet, 19-től 25-ig. Kicsit sok verset fogunk ma megnézni. Tehát Galácia levél, 3. fejezet, 19-től. Akkor tehát mi a törvény célja? Azért kaptuk, hogy rámutasson azokra a bűnökre, amelyeket az emberek elkövetnek. A törvény addig működött, amíg el nem jött Ábrahám leszármazottja, akiről az ígéret szólt. A törvényt Isten adta az angyaloknak, ők pedig elhozták azt Mózesnek, aki közvetített Isten és az emberek között. Közvetítőre akkor van szükség, ha két fél közötti megállapodásról van szó. Amikor viszont Isten egyoldalúan ígéreteket tett Ábrahámnak, nem kellett közvetítő. Ez azt jelenteni, hogy a törvény Isten ígéretei ellen van. Szó sincs róla. Mert ha olyan törvényt kaptunk volna, amely képes lett volna életet adni, akkor annak alapján válhatnánk Isten számára elfogadhatóvá. Az írott törvény azonban az egész emberiséget a bűn rabságába zárta, hogy a megígért örökséget kizárólag a Jézus Krisztusban való hit által kaphassák meg azok, akik hisznek benne. Mielőtt azonban elérkezett ez a hit, a törvény őrzött bennünket, és egészen addig raboskodtunk, amíg Isten meg nem ismertette velünk az eljövendő hitet. Így tehát Krisztus megérkezése előtt a törvény volt a Krisztushoz vezető nevelőnk. Azóta viszont már hit által válhatunk Isten számára elfogadhatóvá. Miután ez a hit megérkezett, többé nincs szükség arra, hogy a nevelőnk felügyeljen ránk. A törvény az volt a zsidók számára, ami a gyerekek nevelője, ugye a pedagógus. Egy görög háztartásban, addig, amíg a gyerekek kiskorú volt, és a törvény, ez a nevelő lett, amíg Krisztus el nem érkezett, el nem jött. Tulajdonképpen felkészítette az embert Krisztus eljövetelére, és arra, hogy a kegyelmet megértse, és el tudja fogadni. Tehát a törvény segített abban, hogy az ember felismerje azt, hogy Isten kegyelme nélkül nem képes megfelelni Istennek. Nem tudok olyan jó lenni, hogy Isten elfogadjon. Egyedül a hit az, ami miatt Isten elfogad. Tehát saját erőnkből képtelenek vagyunk megfelelni Isten törvényének. Mert elbukunk. Folyamatosan elbukunk. De Istennek volt egy terve arra, hogy ez megváltozzon. Adott egy reménységet. Elküldte a fiát. Jézus Krisztust. Akin keresztül van szabadulás. Úgyhogy a negyedik pontunk az a remény szavai. Az Ószövetségben ugye ott volt a vízözön Noéval. Túl sokan nem maradtak. Noé és a családja az emberek közül. És a végén Isten kötött egy szövetséget. és ennek volt egy jelképe, ugye a szivárvány. Hogy Isten többet az embert nem fogja elpusztítani vízzel. Egy reményt adott, hogy nem lesz több az önvíz. És egy másik történet, ahol ahonnan majd át fogunk menni a következő ponthoz, az Lukácsban történt. Jézusnak a kereszthalála. Elfogják, megkorbácsolják, először a zsidók elfogják. Aztán oda viszik Pilátushoz, ki azt mondja, hogy bocsi, nem látok benne semmi bűnt. Aztán elküldi Heródeshez. Heródes visszaküldi Pilátushoz. És azt mondja Pilátus, megkorbácsolom és elengedem. De nem. Zsidók azt mondták, nem. Feszítsd meg. Keresztre vele. És keresztre feszítik. Cipeli a keresztjét, és aztán keresztre feszítik. Két bűnözővel együtt. Két oldalt. És Lukács 23, 32. vers. A katonák Jézussal együtt két bűnözőt is elvezettek, hogy őket is kivégezzék. Amikor megérkeztek arra a helyre, amelyet így neveztek, koponya, ott Jézust keresztre feszítették. Ugyanezt tették a két bűnözővel is. Egyiküket Jézus jobb oldalán, a másikat a bal oldalán feszítették meg. 35. verstől. Az összegyűlt sokaság pedig ott állt, és nézte, mi történik. A vallási vezetők így gúnyolták Jézust. Másokat meg tudott menteni? Most mentse meg saját magát, ha valóban ő a Messiás. Isten választotja. A katonák is gúnyolták Jézust. Ecetet kínáltak neki, és azt mondták, ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magad. Jézus feje fölött ez a felirat volt. Ez a zsidók királya. A 39. vers. Az egyik bűnöző, akit szintén keresztre feszítettek, így sértegette. Hát nem te vagy a Krisztus? Akkor mentsd meg magadat és minket is. És aztán itt van egy érdekes fordulat történetben. A 40. vers. De a másik bűnöző rászólt. Nem félsz Istentől? Te is halálra vagy ítélve, mint ő. Csak hogy a mi ítéletünk jogos, mert azt kapjuk, amit megérdemeltünk. Ő viszont nem tett semmi rosszat. Azután ezt mondta. Jézus, ne felejtkezz meg rólam, amikor eljössz, hogy királyi uralkodásodat elkezd. Jézus így felelt neki. Mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Abcsel 9-ben. Saul története. És Saulról tudjuk, hogy ő volt az, aki pusztította a keresztényeket. Üldözte őket. És éppen úton volt, hogy elfogja őket. És aztán történt vele valami. Jézus megszólította. Leesett a lováról, megvakult, és megváltozott minden. Aki addig üldöző volt, üldözötté vált. akiket pusztított addig, akiket üldözött addig, közéjük állt. Megváltozott az élete. Farizeusból Jézus követője lett. Van remény. Van remény. Bárki számára. Egyrészt bízhatunk Isten ígéretében, és soha nincs késő. Ugye ott volt a bűnöző a kereszten. Éppen a halál előtt egy picivel szenvedett. Oda volt szögezve a keresztre. És várta a halált. Ott volt az életének az utolsó perceiben. És mit mondott? Jézus felé fordult. Elfogadta. Elfogadta a kegyelmet. És örök élete lett. Mert Jézus azt mondta neki, hogy örök élete van. Hogy még ma vele lesz a paradicsomban. Van remény. Soha nem lehetsz elég öreg ahhoz, hogy Jézust keresd. Hallottam már ilyet, hogy valaki azt mondta, hogy én már öreg vagyok ehhez. Tényleg, hallottam ilyet. Nekem már nem sok időm van. Én már nem megyek ilyen helyekre, mert minek? Minek menjek gyülekezetbe? Minek keressem Istent? Ez hazugság. Ezek a hazugság szavai. Ezek nem Isten szavai. Ezekben a szavakban nem élet van, hanem tényleg a halál. És a másik, nem lehetsz elég gonosz. Nem lehetsz elég gonosz ahhoz, hogy Isten azt mondja, hogy na te, nem, te már nem. Rád nincs szükség. Te fordulj vissza, aztán menjél arra, merre akarsz. De hozzám ne gyere. Isten ilyet nem mond. Nem mond. Nem azt mondja, hogy gyere. Gyere. Gyere, mert szeretlek. Gyere, mert szükséged van rám. Gyere. Ne a múltadra nézz, ne azt nézd, hogy ki voltál. Ne azt nézd, hogy mit csináltál. Ne azt nézd, hogy személyigazolványodban milyen születési dátum van. Ez nem érdekel. Az érdekel, hogy mi van a szívedben. Akarod az örök életet? Akarod a kegyelmet? Meg akarsz szabadulni? Akkor gyere! Le akarod rakni a múltnak a terheit? Le akarod rakni a múltnak a bűneit? A múlt csalódásait? A múlt sérelmeit? Akkor gyere! Mert van remény. Van reménység. Nem úgy, mint a viccben, hogy Kovács néni elmegy az orvoshoz, kis nyugdíjas, kivizsgálásra. Megtörtént a kivizsgálás, és akkor a doktor bácsi mondja végeredményt, hát de Kovács néni, hát el vannak meszesedve az erei. Magas a vérnyomása, magas a vércukra. Ízületeiről már ne is beszéljünk. Szinte már nincsenek is ízületei. Gyomra is tropa. Gyomorfekélye van. Doktor úr, valami bíztatót mondjon már. hajrá Kovács néni. Nem ilyen reménységünk van. Nem ilyen reménységünk van. Hanem olyan reménységünk van, amiben bízhatunk. Olyan reménységünk van, ami valódi. Nem mese, nem kitaláció. Olyan reménységünk van, amire építhetünk. Mert lehet egy bizonyosságunk. A Róma 5.2. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében. Részesülni fogunk Isten dicsőségében. Mert Isten szeret bennünket, és gondja van ránk. És az ötödik pontunk, ez az utolsó, az a hit szavai. János 3.16. Egy jól ismert versünk, nekem az egyik kedvencem, mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Ugye a hit az egy nagyon érdekes dolog. Nem arról van szó, hogy hát elhiszem, hogy az úgy van, úgy gondolom, hogy az biztos úgy van. Nem. Zsidó levél 11. fejezet a hitről szól. Szeretem ezt a fejezetet, mert bemutat nekünk olyan embereket, akik a hit nagy emberei voltak, de mégse tökéletesek. Nem volt tökéletes egyik sem. De mégis Isten azt mondja, hogy a hit emberei. És példák ebben. És Zsidó 11.1. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Az Új Szövetségben a hit többet jelent, mint egy tény értelemmel való elismerését. Ez a szó azt jelenti, a hit, amit eredetileg itt használt a Biblia görögben, ragaszkodni valakihez, vagy valamihez, rábízni magát valakire, hűségesnek lenni, bizalommal lenni valaki iránt, valakibe vetni a bizalmat. És ez nem csak az értelem beleegyezését foglalja magában, hanem a szív és az akarat cselekedetét is. Tehát a hit lényege az, hogy igaznak tartjuk és elfogadjuk azt, amit Isten megígért, amit Isten kijelentett. És utána ez a hit fogja bennem létrehozni a hit cselekedeteit. Nem a cselekedet fogja a hitet létrehozni. Nem azért lesz hitem, mert teszek valamit. Jó leszek, próbálok, többnyire nem sikerül, igazat mondok, vagy sikerül, vagy nem. Jótékonykodok, mert van miből. Ha nincs miből, akkor nem. Nem ezek fogják létrehozni a hitet. Hanem van hitem, és ez fogja létrehozni a cselekvést. Normális dolog az, hogy a fizetésemnek a 10%-át beledobom a persejbe. Nem. Nem normális dolog. Ha megkérdezel valakit az utcán, hogy mit gondol erről, szerinted mit mondana? Hogy zizi vagy. Te nem vagy normális. Alig keresel valamit, és annak is a 10%-át. Csak úgy a semmiért odaadod. De a hit. A hit fog téged arra vezetni, hogy beletedd. Nem azért, mert majd akkor valamit kapok vissza, valami többet, valami nagyobbat, hanem azért, mert a szívemben ott van valami. Ott a hit. Mert hiszem azt, amit Isten megígért. Az tény. Nem egy ábránd, hanem valóság. És a másik dolog, hogy a hit szava van, amikor a csend. A hitem szava a csend. Az, hogy csendben vagyok. Nem beszélek, mert van, amikor nem kell beszélni, vagy tenni valamit. Csak csendben lenni. Csak hallgatni. És hagyni, hogy Isten elvégezze a munkáját. Nem nekem kell erőlködni. Nem nekem kell létrehozni valamit, hanem csak nyugszom. Mert tudom, hogy Istennek gondja van rám. És ez nem azt jelenti, hogy csak ülök otthon a székembe, és várom a sült galambot. Nem, nem azt jelenti. És erre egy példa a Bibliából. Amikor egy Mózes kivezette a zsidókat Egyiptomból, visszatérünk történethez. 2 Mózes 14-13. 14. fejezet, 13. 14. vers. Ugye itt már kint vannak a pusztában. De Mózes így bátorította őket. Ne féljetek! Csak várjatok, és csillapodjatok le. Meg fogjátok látni, hogyan szabadít meg minket a mai napon az örökkévaló. Jól nézzétek meg ezeket az egyiptomiakat, mert soha többé nem látjátok őket. Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton. Az örökkévaló maga fog harcolni értetek. Ez az a rész, amikor ott vannak a tengernél. Egyik oldalon a tenger, másik oldalon az egyiptomiak serege. Egy másik történet. Ez is Ószövetség. Józsué 6-ból. Jerikónak a története. Ott van Jerikó. Hatalmas falakkal körülvett város. Bevehetetlen erőd. És ott vannak Józsué emberei. El akarják foglalni. Jerikóbeliek féltek tőlük. Bezárkóztak a városba. És Isten mit mond nekik? Hogy 6 napon keresztül minden nap egyszer járjátok körbe a várost. És 7. nap meg 7-szer. és a végén fújjátok meg a kürtöket, és kiáltsatok. Csak arra gondoltam, hogy mit gondolhattak a zsidók, amikor Józsué elmondta nekik a haditervet. Hogy gyerekek, most sorba állunk, és akkor szépen megyünk körbe a város körül. Aztán visszamegyünk a táborba. Holnap után is, azután is, meg azután is. 6 napig. Biztos volt, aki azt mondta, hogy Józsué, te nem vagy normális. Szerinted ettől majd összefogják magukat csinálni, és megadják magukat? Ha itt mi sétálunk körbe-körbe? Szerinted ez olyan ijesztő? De megcsinálták. Megtették. Miért? A hit miatt. Mert hittek Istennek, és bíztak benne. Vagy a Jerikó védői, mikor látták, hogy ezek ott mennek körbe. Tudták, hogy Isten velük van, mert féltek tőlük. És vártak. Várták, hogy mi fog történni. De azt látták, hogy körüljárják a várost, nem történik semmi. Másnap is. Harmadnap is. De a végén elfoglalták a várost. Leomlottak a falak. Bizalom. Bíztak Istenben, bíztak Isten ígéretében, hogy amit megígért, az úgy is lesz. És egy kérdés. Mik a te szavaid? Te hol tartasz? Te hol élsz ma? Milyen szavakat hallasz? És milyen szavakat hiszel el? Vagy a hazugság szavait? Amit mondanak mások rólad? Amit gondolnak mások rólad? Amit mondanak mások, hogy hogyan kéne élned? Mit kéne csinálnod? Elhiszed ezeket? Vagy a törvény szavait? Élsz egy életet, eljársz gyülekezetbe, eset még Bibliát is olvasol, van egy programod. Én ezt megcsinálom, és akkor jó vagyok. Ha így van, akkor van egy rossz hírem, mert nem elég. Istent ez nem érdekli. Hogy ha ezeket megteszem, ügyesen, mert én ügyes vagyok, akkor Isten majd elfogad. Elég jó vagyok, akkor Isten majd azt mondja, hogy na jó van, gyere! Nem baj. Nem. Istent ez nem érdekli. Vagy a remény szavait hallod. Van remény. Van válasz. Van megoldás. Van menekvés. Van szabadulás. De még nem döntöttél. Még nem mondtad azt, hogy igen, Uram, én ezt akarom. Nekem erre szükségem van. Elhiszem, hogy te vagy az Isten. Elhiszem, hogy te vagy a megváltó, a szabadító. És téged akarlak követni. Vagy eljutottál a hit szavaihoz. Odaadtad az életed Krisztusnak. Ha így van, akkor vald meg. Ez az utolsó diánk. Akkor vald meg. Szokták mondani, lehet, hogy ti is hallottátok már, hogy amit megeszel, az vagy. Vagy az vagy, amit megeszel. Amit beengedek az elmémbe, amiket hallgatok, az hatással lesz rám. Az hatással lesz a gondolkodásomra. Hatással lesz a szavaimra. Az hatással lesz rám, abban, hogy milyennek látom magamat. Úgy látom magamat, ahogy mások, vagy úgy látom magamat, ahogy Isten. Hogy elfogadom azt, ami vagyok, vagy aki vagyok, olyannak, vagy próbálok alkalmazkodni másoknak az elvárásaihoz, másoknak a gondolataihoz, próbálok alkalmazkodni ahhoz, hogy mások mit várnak el tőlem. Vagy azt mondom, hogy Isten szeret engem. Isten elfogadott engem olyannak, amilyen vagyok. És pont. És ezt vald meg. Mondd el másoknak. Mert az fog kijönni belőlem, amit beengedek. Ezeket a szavakat fogom szólni, amikkel táplálom az elmémet. És mondd el másoknak, mert szüksége van az embereknek arra, hogy hallják az igazságot. Szüksége van az embereknek arra, hogy hallják a reményt. Hogy hallják azt, hogy lehet másképp is csinálni. Hogy van szabadulás. De ha még nem hoztad meg ezt a döntést, ha a gödör alján vagy, kiálts hozzá. Ha nehézség van az életedben, kiálts hozzá. Ha szabadulásra van szükséged, kiálts hozzá. Ha arra van szükséged, hogy meghallgasson valaki, menj hozzá. Nem fogja becsukni az ajtót előtted. Nála nincs kiírva, hogy fogadó óra hétköznap, reggel 8-tól délután 4-ig. Ő napi 24 órában szolgál. És napi 24 órában vár. Hogy hallja a szavaidat. Mondd el neki. Hívd segítségül. Hívd segítségül. Bármiben is vagy. Bármivel is küzdesz. Bármivel. Mert Isten hűséges.